Híradó délben, jó napot kívánok! Újabb 10 embert kellett kitelepíteni az elmúlt 24 órában Bács-Kiskun megyében és Jász-Nagykunszolnok megyében, mert az olvadás miatt életveszélyessé váltak a házaik. Ezzel már összesen 149 embernek kellett elhagynia az otthonát a belvíz miatt. Mindenhol nőtt a belvízes területek nagysága, Borsod és Heves megyében 20 ezer, Hajdúbiharban 45 ezer hektáron áll a víz. A Hajdúbihar megyei Bárándon lehet, hogy el is kell bontani több már lakatlan épületet, mert életveszélyessé váltak, és az utcára dőlhetnek. A Szabolcs megyei Újfehértón pedig holnap kezdik beoltani az embereket hepatitis ellen, mert a víz több emésztőgödröt is kimosott, és így próbálják megelőzni a fertőzéseket. Meghalt a másik újszülött is, akinek az édesanyja szombaton este lett rosszul tárnoki otthonában. Szabó Miklós, az egyes számú gyermekklinika osztályvezetője azt mondta, folyamatosan küzdöttek a baba életéért, de nem tudták stabilizálni az életfunkciókat. Iker testvére már a kórházba szállítás közben meghalt, az édesanyja életét sem tudták megmenteni. Igazságügyi szakértő vizsgálja, hogy miért állt le a keringése és a légzése. Elrendelte a nyomozást az UDZRT ügyében a nyilvánosságra hozott lehallgatott telefonbeszélgetések miatt a fővárosi főügyészség. A személyes adattal visszaélés gyanújával ismeretlen tettes ellen indult büntetőeljárást a harmadik kerületi rendőrkapitányság folytatja. A múlt héten egy ismeretlen több mint 30 az UDZRT vezetői és az OTP, illetve a MOL vezérigazgatója közötti telefonbeszélgetés felvételét tette közzé az interneten. Ugyanezeknek a beszélgetéseknek a hanganyagát a Nemzetbiztonsági Hivatal 2008-ban átadta a Nemzeti Nyomozóirodának, amikor a többi között államtitoksértés gyanújával feljelentették az UDZRT vezetőit. Támogatja a PSAF, hogy a bankok átváltsák a svájci frank alapú lakossági devizahiteleket euró alapúra. Szász Károly, a szervezet elnöke szerint az elmúlt időszakban a svájci frank árfolyamának változása lényegesen meghaladta az eurójét. Ezért az átváltással kiszámíthatóbbá válnak a havi törlesztő részletek. Emellett, mivel a devizahitele 98%-a hosszú lejáratú, valószínűsíthető, hogy a hitel futamideje során Magyarország csatlakozik az euróövezethez, a csatlakozást követően pedig az euró alapú hiteleknél teljesen megszűnik majd az árfolyam kockázat. Szász Károly arra is felhívja a hitelintézetek figyelmét, hogy az átváltásnak minden esetben deviza középárfolyamon kell történnie. A Világgazdaság információi szerint a Magyar Energiahivatal meghatározta, hogy mely szolgáltatók láthatják el gázzal a volt MFESZ-es háztartásokat. A lap úgy tudja, hogy a Tigáz területén a főgáz területén pedig a Tigáz adta a legjobb ajánlatot, így ők jogosultak a fogyasztók ellátására. Az E.ON területén az E.ON, a GDF Suez területén pedig a GDF Suez lesz a szolgáltató. Az Energiahivatal egyelőre nem erősítette meg a lap értesüléseit. Január 5-én függesztették fel az MFESZ működési engedélyét, mert a gázszolgáltató pénzügyi helyzete miatt nem tudott fűtőanyagot vásárolni. Ami a belvizes területeken gond, a tanyákon könnyebbség, az enyhébb időjárásnak köszönhetően kevésbé veszélyezteti a kihűlés az elszigetelten rossz körülmények közt élőket. Részletek Miskolcról.
Ezen a télen már eddig több mint 100-an haltak meg Magyarországon a hideg miatt, sokan saját otthonukban. Hogy az ilyen tragédiákat elkerüljék, a tanyagondnokok gyakrabban látogatják a Nyíregyháza környéki bokortanyák idős lakóit.
Lakoztam az ebédet, jó étvágyat!
Antal Józsefné rokkant nyugdíjas, egyedül lakik ezen a Nyíregyháza melletti tanyán. Télen a legnehezebb itt az élet.
A telek nagyon kemények. Mondjam azt, hogy én kimentem valamelyik nap, mínusz 8 volt, ott a másik szobában, hát ott 8, arra van a spájzom, ott már csak plusz 3-4 volt.
A Jobb Olivér Szeretett Intézmény tanyagondnokai ide is minden nap hoznak ebédet, és ha szükséges, tűzifát is. Nyíregyháza környékén főként az egyedül elszigetelten élő idős emberekről gondoskodnak.
Ez a szolgáltatás, ez nagyon jó. Végeredményben orvoshoz el tudunk így jutni, mindenbe tud segíteni nekünk ez a szolgáltatás.
Télen a nagy hidegben olyanok is kérik a segítséget, akik máskor nem.
A legnagyobb veszélyt talán a tűzifa hiánya okozhatja, esetenként pedig az elcsúszásos balesetek.
A tanyagondnokok éppen ezért télen gyakrabban látogatják az időseket.
Gyakrabban járunk, sőt napi szinten az idős ellátottakhoz. A tűzifa igényüket fölmérjük folyamatosan, az ivóvízellátásról tájékozódunk, illetve hogy élelmiszer van elég nekik esetlegesen hétvégék előtt, amikor egy nagyobb havazás vagy egy nagyobb hidegebb jön.
Ezen a télen Magyarországon már több mint 100-an haltak meg kihűlés miatt, és köztük sokan nem hajléktalanként, hanem saját fűtetlen otthonukban vagy házuk udvarán vesztették életüket a hidegben.
A fiatalok, a 45 éven felüliek és a nők érdekérvényesítő képessége a leggyengébb a munkaerőpiacon, állítják a szakemberek. A legrosszabb a helyzet az észak-magyarországi, az észak-alföldi, a dél-alföldi és a közép-dunántúli régiókban. Ezért uniós támogatással olyan képzés sorozat indult el, amelynek segítségével a szakemberek és maguk a munkavállalók is javíthatnak a helyzeten.
Nincs jó megoldás.
Nincs olyan éles különbség, mint az egyikben, egy másikban meg.
Nincs, csak legyünk vele tisztában, hogy ilyenek vagyunk.
Önismeretfejlesztést, pszichoszociális támogatási ismereteket, érdekérvényesítést, munkaerőpiaci és munkajogi ismereteket, gyakorlati fogásokat, karriertervezést és még számos hasznos modult hallgathatnak a résztvevők a tanfolyamon, amelynek célja, hogy javítsa elsősorban a nők munkaerőpiaci helyzetét az elmaradottabb régiókban.
Sorakoztam a diplomás munkanélkülek közé, és abban bízom, hogy általában ezek a képzések adnak pluszt az emberek számára, hogy tudok tovább lépni én is, én magam is, és a kis térségben, ahonnan jöttem, az a Bolyhegy közben, tudok a környezetemnek segíteni.
Olyan szakembereket és munkavállalókat képeznek, akik egyfajta hálózatot alkotva a jövőben segíthetik a hátrányosabb helyzetben lévő munkavállalói csoportok érvényesülését.
Durván kétharmada a résztvevőknek olyan szervezeteknél dolgoznak, akik maguk is munkaerőpiaci tanácsadással foglalkoznak, ugyanakkor az egyharmad a saját maga munkaerőpiaci esélyeit szeretné növelni azzal, hogy itt van a képzésen.
A statisztikák szerint a nők között több a munkanélküli, mint a férfiak között. A szakemberek azt mondják, főleg a 40 feletti nők a hagyományos családmodell miatt még mindig bátortalanabbak, nem mernek például annyit kérni a munkájukért, mint a férfiak.
Bár a kukorica magas felvásárlási ára miatt az év elejére jóval magasabb húsárakra számítottak az elemzők, most úgy tűnik mégsem emelkednek az árak. A részletek Pécsről.
A gazdák már jóval magasabbak voltak a betakarítási és szárítási költségeik, a termést már előre olcsón odaígérték a kereskedőknek, az év végén pedig már nem tudták módosítani az előre lekötött szerződéseket. Azt mondják, a haszon így a kereskedőknél csapódott le, és ezért a takarmány árak nem emelkednek. 2010-ben fele annyi kukorica termett a földeken, mint 2009-ben.
Volt, ahol 10 centi, volt, ahol 30 centi, olyan is volt, ahol 50 centi.
Ilyen magasan állt a víz nyáron a kukorica sorok között. A földeket még ma is belvíz borítja, a kukorica szárak teljesen belefagytak. Itt Babócsán az éves csapadékmennyiség több mint kétszerese hullott 2010-ben. Átlagosan 90 mázsa kukoricát szoktak betakarítani egy hektárral, idén ez mindössze 50 mázsa lett. De nem csak a mennyiségre volt hatással a nagy esőzés, a kukorica szokásos nedvességtartalma 17%, idén ez is jóval magasabb lett. A gazdáknak plusz pénzért ki kellett szárítaniuk a terményt.
Most neki kellett állni is, és a 24-es, 26-os, 27-es kukoricát is le kellett eretni. Így aztán a betakarítási költséget és a szárítási költségek, ezek a csillagos egekben voltak.
A termelőkön azonban az sem segített, hogy a kukorica ára az évközben jelentősen megemelkedett. A gazdák ugyanis még tavaly év elején alacsonyabb áron odaígérték a termést a kereskedőknek. Az Agrárkamara szerint emiatt hiába drága most a takarmány, a húsárakra ez nem lesz hatással.
Az állattenyésztésnek úgy gondolom, hogy megvan jelenleg a szobroktakarmány szükséglete. Az abrakfogyasztó, a baromfi és a sertésállomány pedig igen kevés van az országban.
Az elmúlt év rendkívüli időjárása nem csak a kukorica termésre nyomta rá bélyegét, a búza, minden más gabona és a zöldségfélék is megsínylették a sok esőt. Ráadásul a belvíz miatt idén sem számítanak jó termésre a gazdák.
A tervek szerint már ebben a hónapban megkezdődnek a tárgyalások Magyarország csatlakozásáról az Eurotransplanthoz. Akár 2 évig is eltarthat, mire végleges megállapodás születik a szervcserékről. A részletek Szegedről.
Ettől függetlenül akár már jövőre is kaphatnak a magyar betegek szerveket az európai szervezettől. Növelnék az élő donoros transzplantációk számát is, szakemberek szerint a legjobb megoldás azonban az lenne, ha kötelezővé tennék a betegek tájékoztatását.
Büszke vagyok rájuk, hogy hát ezért bevállalták, értem.
Édesapjától kapott vessét Ráczi József még tavaly márciusban. 3 évet kellett volna várnia, ezért döntöttek az élő donoros transzplantáció mellett.
Kérdés nem volt, hogy ezt fogjuk választani.
Ezzel az eljárással nagyobb a gyógyulás esélye, mintha a szerv halott donorból származik. Tavaly Szegeden mégis mindössze 5 ilyen beavatkozást végeztek, mivel csak kevés beteg tud a lehetőségről. Ezen a szaktárca most törvénnyel módosítana, amit a transzplantáció szakma is támogat.
A vese betegekkel közvetlenül foglalkozó szakemberek, elsősorban ugye a nefrológusoknak kötelessége legyen az élő donoros lehetőségre fölhívni a figyelmet. És valójában ez az, amit valamilyen szinten, és ezt még nem tudjuk, hogy milyen módon kell megerősíteni jogszabályban.
Magyarországon mintegy 660 beteg vár vesére. A szegedi klinikán tavaly 66 vesetranszplantációt végeztek, többet, mint eddig bármikor. A tervek szerint még idén csatlakozna az ország az Eurotranszplanthoz, ezzel rövidülne a várakozási idő.
Nagyobb lenne a donorszám Magyarországon is. Habár azt kell mondanom, hogy tulajdonképpen nincsen olyan nagy hiány Magyarországon a donorokból, természetesen van, de például vannak szervek, ahol fölöslegünk van. És ezt a fölösleget viszont át tudnánk adni az Eurotranszplantnak, ahonnan mi helyette természetesen megfelelő más szervet is kaphatunk.
Az Eurotranszplant tagjaként is csak azok a szervek kerülnének külföldre, amelyekre nincs szükség itthon.
Legalább 77-en meghaltak és 26-an megsérültek Iránban, amikor lezuhant az állami légitársaság egyik gépe. A Boeing 727-es fedélzetén 105 ember volt, 2 embert még keresnek. A pilóta megpróbált kényszerleszállást végrehajtani Urmia város repülőterén, de a gép egy mezőgazdasági területre zuhant. A repülő darabokra tört, de nem gyulladt ki, és robbanás sem történt. A tragédiát az első vizsgálatok szerint a rossz időjárás okozta. A területen erős havazás volt, ami egyébként a mentést is nehezítette. Már ma bíróság elé állítják azt a férfit, aki szombaton megpróbált megölni egy amerikai demokrata képviselőt az arizonai Tucsonban. Gyilkosság és gyilkossági kísérlet a vád ellene. A 22 éves támadó egy félautomata pisztolyból 15-20 lövést adott le. A férfit a helyszínen elfogták. A lövöldözésben 6-an meghaltak, 14-en pedig megsebesültek. A halottak között van egy 9 éves kislány, egy szövetségi bíró és a képviselő stábjának egyik vezetője. A politikust rövid időre felébresztették az orvosok, ő reagált is az egyszerű utasításokra, de továbbra is válságos állapotban van. Újabb városokat fenyeget az árvíz Ausztrália keleti partvidékén a folyamatosan szakadó eső miatt. Queensland szövetségi államban ismét elöntötte a víz azt a 40 települést, amelyek az utóbbi hetekben egyszer már víz alá kerültek. November óta 10 áldozata van az ítéletidőnek.
Nem volt idő felkészülni, olyan hirtelen és akkora erővel érkezett a víz. Az utcákra betörő ár hatalmas erővel csapta a fáknak és egymásnak az autókat. Hiába voltak időben a helyszínen a mentőalakulatok, tehetetlenül nézték a pusztítást az ausztrál városkában, Toowoombában. Az áradat legalább 15 autót sodort magával, a hatóságok még nem tudják, hogy voltak-e emberek is bennük. Hetek óta ilyen a helyzet Ausztrália északkeleti részén. Az áradások még novemberben kezdődtek. A hatalmas esőzések miatt karácsonyra már akkora terület került víz alá, mint Franciaország és Németország együttvéve. Azóta ugyan kevesebb a csapadék, de a talaj annyira telített, hogy már nem képes az újabb vizet elnyelni. Már értesítettük a lakosságot, hogy kezdjen ismét felkészülni a kitelepítésre, mondta az egyik kisváros polgármester helyettese. Ezt a vidéket az utóbbi hetekben már elöntötte a víz, és most megint 40 település van víz alatt. Gyárakat, üzleteket, irodákat zártak be. A kormány emiatt $500 azonnali segély kiutalásáról döntött. Azokon akarunk segíteni, akik ilyen katasztrofális körülmények között nem tudják végezni a munkájukat, jelentette be az ausztrál miniszterelnök. Az árvizek miatt november óta 10 ember halt meg. A hatóságok $5 milliárdra becsülik a helyreállítási költségeket, ha végre levonul a víz.
Egy évvel a pusztító földrengés után még mindig 800 000 ember él sátortáborokban Haitin. a természeti katasztrófában 1,5 millióan váltak hajléktalanná, és közülük még csak minden második embernek sikerült jobb menedéket találnia magának. A Karibi-szigetországban tavaly január 12-én pusztított nagy erejű földrengés. Az ország lakosságának 15%-a, több mint 250 000 ember halt meg a katasztrófában.
Egy évvel a földrengés után még mindig találnak holttesteket bontás közben a Haiti fővárosban. Port-au-Prince-ben rendkívül lassan haladnak a felújítási munkák. Sok lakóház, az elnöki palota és a katedrális még mindig szinte ugyanolyan állapotban van, mint a földrengés után. A katasztrófa óta eltelt 12 hónapban a törmeléknek mindössze az 5%-át sikerült elszállítani. Külföldi szakértők szerint ennek az az oka, hogy nincs megfelelő intézmény, amely megszervezné a munkát. Ráadásul a legtöbb terület magántulajdonban van, így ha az állam nem veszi kezébe az irányítást, nem vásárolja fel a telkeket, akkor nincs hol megkezdeni az újjáépítést. Az állam valóban nehéz helyzetben van, de hát pont az lenne a dolga, hogy tiszta viszonyokat teremtsen, mondja az egyik Haiti bank gazdasági szakértője. Sokan, több mint 800 000-en még mindig sátortáborban élnek. Port-au-Prince-ben és környékén csak keveseknek jut hely azokban a faházakban, amelyeket külföldi segélyszervezetek építettek. Összesen 10 000 ilyen házat akarnak építeni. Azt egyelőre nem tudni, hogy mikor kezdődhet az építkezés.
Ma este kiderül, ki lesz az év legjobb labdarúgója. Erről már Török Olivér beszél.
Igen, Zürichben a Nemzetközi Labdarúgó Szövetség díjátadó gáláján vagy Xavi, vagy Iniesta, vagy Messi lehet az aranylabdás, ugye mindhárman a Barcelona játékosai. Ezen kívül az is kiderül, hogy ki kapja a legszebb gólért járó Puskás díjat. Jó napot kívánok! Az imént említett három játékos közül Xavi lépéshátrányba került, hiszen ezúttal nem rúgott gólt a Deportivo ellen a spanyol bajnokságban.
A Barcelona La Coruña-ban szűk fél órán át hagyta reménykedni ellenfelét, aztán jött a szokásos recept, Messi gólpassz, David Villa gól, és már vezetett is a katalán óriás. Pep Guardiola viszont talán meglepődött a második félidőben, amikor Lionel Messi úgy lőtt gólt, ahogy ritkán szokott szabadrúgásból. Az aranylabda három várományosa közül Xavi nem játszott a meccsen, Iniesta viszont nem akart elmaradni Lionel Messitől, így ő is a 16-oson kívülről lőtt bombagólt. A Deportivo La Coruña kínját végül Pedro tette teljessé, aki a változatosság kedvéért Lionel Messi gólpasszából állította be a 4-0-ás végeredményt. A spanyol bajnokságban egyelőre a Barcelona úgyszólván ellenállás nélkül masírozik az újabb aranyérem felé.
A rangadón a második Real Madrid kétszer is tudott egyenlíteni, majd fordított a harmadik helyen álló Villarreal ellen. Cristiano Ronaldo 63. gólját szerezte 62. tétmérkőzésén a Real mezében. Nem rossz arány.
Légy erős, gyógyulj meg! A porckorong sérvel küszködő Higuaínnak üzent Iker Casillas a meccs előtt, majd nem sokkal később a 7. percben Cani beköszönt neki, egy finom pöccintéssel verve a spanyol válogatott kapusát, előny a Villarrealnál a Bernabeu stadionban. Nem sokáig, a 10. percben Cristiano Ronaldo egyenlített egy reálos csiki-csuki következményeként. Ezek után Marco Ruben átemelte a labdát Casillason, újra vezet a sárga tenger alatt járó. Néhány másodperccel a szünet előtt Xabi Alonso szabadrugásából Cristiano Ronaldo fejelt, ezzel 2-2. A második félidőben sokan ügyetlenkedtek a vendégek kapuja előtt, Ronaldo volt a legfigyelmesebb, most már a Real Madrid vezet. A portugál játékos egyébként a Maldív-szigeteken szilveszterezett egyik barátnőjével, kibérelt egy kis szigetet, alaposan feltöltődött tehát, hiszen bombaformában van. A végén a csereként beálló Kakát is kiszolgálta, a hosszú sérüléséből visszatérő brazil megszerezte első gólját a szezonban. Hatalmas az öröm, Mourinho egy picit provokálta az ellenfél edzőit, Real Madrid Villarreal 4-2.
A spanyol tabella utolsó helyén álló Zaragoza játékos a Pintér Ádám, aki egy kevésbé sikeres félidőt töltött a pályán az Espanyol otthonában.
Mire Pintér Ádám a 48. percben pályára lépett, a Zaragoza már rég elvesztette az Espanyol elleni mérkőzést. A hazaiak Oswaldo 8. percben szerzett fejes góljával kezdték meg ellenfelük kivégzését, majd Callejón kiharcolt egy 11-est, amelyet Luis García értékesített fél óra után 2-0, és 4 perccel később jött a kegyelem döfés az első félidőben. A zaragozai védelem ügyetlenségét kihasználva Álvaro is gólt szerzett. Pintér Ádám már csak egy gólnál volt a pályán, igaz, hogy azt sem ők lőtték, hanem kapták. A 87. percben Sergio García állította be a 4-0-ás végeredményt. Az Espanyol az 5., az Zaragoza a 20. a táblázaton.
Sebestyén Júlia 90-es évek elején indult először műkorcsolya országos bajnokságon. Pályafutását befejező Európa-bajnokunk a hétvégén már csak a lelátóról szemlélte az eseményeket.
Ebből a nézőpontból 17 éve nem láthatta az országos bajnokságot, a Rivalda tény helyett már a nézőtér félhomályában megbújó Sebestyén Júlia. Pedig a tavalyi év végén visszavonult Európa bajnoknő akár még a jégen is csillogatna.
Karácsony előtt voltam edzeni, és akkor Gurgen Várdanyán is ott volt, ugye a volt edzőm, és minden triplát meg tudtam még ugrani, és akkor viccesen mondta is, hogy nem indulunk az bajnokságon, és az Európa bajnokságon, és akkor mondtam, hogy hát nem, hát természetesen egyszer mindennek eljön az ideje, és annak is, hogy én befejeztem a versenyzést. Először felnőtt magyar bajnokságomon, ha jól emlékszem, 94-ben indultam, és volt egy 2 éves kihagyás, és utána folyamatosan minden országos bajnokságon, felnőtt országos bajnokságon ott voltam, és az utolsó 9 évben az első helyen végeztem. Hosszú-hosszú évek után az első magyar bajnokság, amit nélkülem rendeznek meg, úgyhogy egy kicsit szomorú szívvel álltam most itt.
A sebesség mámor csalja télen is a jégre a vitorlázókat, az enyhe idő miatt egyelőre leállt a jégvitorlás bajnokság.
Cseh győzelemmel zárult a nyílt jégvitorlás országos bajnokság első futama. A balatonfüredi eseményen a két hajóosztály 23 versenyzőjét szombaton még tökéletes égviszonyok várták, majd az olvadó jég csak gyorsította a jó szélben akár 100 km/h-nál is nagyobb sebességre képes vitorlásokat. A DN hajóosztályban végül Jakob Zobács szerezte meg az első helyet, míg a klasszik számban Kutasi László győzött. A bajnokság, amint arra lehetőség van, folytatódik Balatonfüreden.
A Debrecen és a Ferencváros foci csapata is elkezdte a felkészülést. Részletek este Sumogyi Diától a híradó után a sporthírekben.
Köszönjük szépen. Most pedig az időjárás jelentés következik Visi Károlytól.
Köszöntöm Önöket! A Kárpát-medencében a következő napokban sem tér vissza az igazi téli idő, ugyanis a ciklonok továbbra is Észak-Nyugat-Európa fölött vonulnak délnyugatról északkelet felé, és itt Közép-Európában általában déli-délnyugati áramlással enyhe levegő érkezik a Földközi-tenger térségéből, váltakozó nedvességtartalommal. A frontok időnként érintik a Kárpát-medencét, egy gyenge frontrendszer most vonul ma a Kárpát-medence fölött nyugatról kelet felé. A következő néhány fokos lehűlést hozott ide a Kárpát-medencébe, de enyhe maradt az idő az évszakhoz képest. Ma tovább vastagszik a felhőzet, elszórtan várható kisebb eső, záporeső, helyenként tartósabban megmarad a köd. A legmagasabb nappali hőmérséket általában 5 és 10 fok között lesz, északkeleten lehet kissé hűvösebb. Éjszaka is többnyire erősen felhős vagy borult lesz az ég, többfelé alakul ki ismét ködtakaró. Szórványosan kell számítani kisebb esőre, esetleg szitálásra, a legalacsonyabb éjszakai hőmérséket 0 és 5 fok között alakul. Holnap napközben a Dunántúlon csak időnként és csak néhány helyen szakadozik fel a felhőzet, zömmel erősen felhős vagy borult lesz az ég, helyenként tartósabban megmarad a köd, elszórtan lehet kisebb eső, időnként kissé megélénkül a délkeleti szél, 3 és 6 fok között lesz a legmagasabb hőmérséklet. A Dunától keletre az Alföldön lesz az enyhébb idő, ott 5 és 8 fokig melegszik fel a levegő kora délutáni órákra, északon a középhegység térségében 2 és 4 fok között marad, helyenként tartósabban megmarad a köd is. A következő napokban eleinte 1-2 fokkal hűvösebb idő lesz, mint az elmúlt napokban volt, ezt főként az ország déli részén érzik majd, aztán a hét második felében ismét emelkedik a hőmérséklet, minden nap várható kisebb eső, de jelentősebb csapadékra nem számítunk, és ez azt hiszem jó hír a belvíz helyzet szempontjából. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!
Most a Kárpát Express következik, híradó legközelebb 16:30-kor lesz Nogodomszki Évával. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!
A Deja erőd bevehetetlen.
Michel érdemes a szövetség?
Szerintem ez nem jó ötlet.
Miért nem öleted meg a lázadókat? Te túl értékes vagy.
Sarokba szoríthatjuk Misit.
Megadjuk magunkat, hercegnő.
A Silla királyság égköve. Ma délután az M1-en.
Szép napot! Donáti ügyvédi iroda.
Ebben az irodában az igazságra, a szakmai etikára, az erkölcsre mindenki nagy ívben tesz Franceskát.
Az ügyvédeket kilóra vesszük meg.
A Tekka import-export számláját a feleség kezeli. Bármikor leemelhet róla pénzt anélkül, hogy bárkit megkérdezne.
Miért vigyázzak a hátamra?
Egy zseni vagy. Mindent kiderítettél.
Kinyílok titeket!
Az ülést berekeztem.
Házas párbaj. Hamarosan az M1-en.